2025. február 25-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Újabb pályázat segíti a csíkszentdomokosi közbirtokosságot a széldöntéses területek újraerdősítésében. Albert Alfonz Pál elnökkel beszélgetünk.
Ugye a 2020-as széttörésnek még a nyomai téződnek a birtokossági területeken, amelyeket most már lassan újra tudtuk ültetni. Egy-két éven belül teljesen vissza tudjuk ültetni ezt a 800 hektáros területet.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A gyógynövények ott vannak körülöttünk, használjuk őket egészségünk érdekében. Vas Mária erdőszentgyörgyi gyógynövényest kérdezzük.
Nagyon sok növényt gyűjtünk, szárítjuk, gondosan, odafigyeléssel, holdnaptár szerint gyűjtjük, megfelelően tároljuk.
A Márifalvi Mihályko János kora ellenére még megvasalja a lovakat, igaz, számuk egyre csökken.
Még a tennap is vasaltam egy lovat. Majd van vagy 45 darab körül a faluba.
Gerencén még ma is sokan értik a zsindelykészítés tudományát. Timár István avat be a kulisszatitkokba.
Nagy hagyománya volt, hiszen a falunak a felső fele a felszegi emberek ebből értek a zsindelycsinálásból.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Albert Alfonz Pál, csíkszentdomokos közbirtokosság elnöke.
Milyen év kezdődött most 2025-ben a közbirtokosságnál? Van sok tennivaló?
Tennivaló mindig akad, főleg, hogyha megkeresed, így szoktak mondani itt domokosok. De viccet félretéve, mindenképp ugye a 2020-as széttörésnek még a nyomai téződnek a birtokossági területeken, amelyeket most már lassan újra tudtuk ültetni. Rengeteg pályázat volt, ezért letéve, megnyerve, hála Istennek, most már úgy lássuk, hogy egy-két éve belül teljesen vissza tudjuk ültetni ezt a 800 hektáros területet.
Most olyan részek vannak elmaradva, ami nehezen megközelíthető? Kezdték ott, ahol könnyebb volt az ültetés?
Nem mindig a nehezebben beültethető követlenek soró, hanem inkább, hogy a kitermelés végződött, és úgymond a vaktereket vissza tudta adni az erdészet megpucolva, vagy összerakva a cég által, és akkor ennek a sorrendnek függvényében ugye még most is van olyan rossz helyen elhelyezkedő terület, hogy most tudtunk odaigítani, hogy azt a 4-5 évvel edőt falt tudjuk kitermelni, tehát még vannak olyan területek, amik még most is a földön van, nyílva van, ez egy nagyon rossz minőségű és ma elkorhadt állapotban lévő fáról beszélünk, de a törvény értelmével ki kell termelni, és helyét be kell ültetni.
Amúgy a széldöntés nyomán keletkezett famennyiségből tudtak pénzt csinálni? Tehát ott az elején még lehetett értékesíteni jó áron aránylag, vagy ami ledőlt, az sajnos el kellett kutyavetyélni?
Hát nagyon komplex a kérdés, hiszen ugye 2020. február 6-én történt a széldöntés, és ugye március 10-a körül jött a Covid. És ugye ez a furcsa két házat úgy összecsappanva elődeimnek nehéz volt úgy értékesíteni a fát. Aztán jött egy időszak, amikor jobb ára volt a fának, ebből nyilván a tagság érezte, hogy 2-3 évben több jutalékot kaptak, az egy ajándék volt, és mindig azt hangsúlyoztam, hogy majd lesz egy pár év, amikor akar lesz olyan is, hogy nem is lesz, vagy hogy kevesebb lesz, és azt is kell értékelni, mert ezt a területet úgymond őseinktől örököltük, és én úgy gondolom, hogy erre vigyázni kell, vissza kell ültetni, hogy unokainknak is, gyermekeinknek is legyen. Magas osztalékot nem lehet fenntartani, amit abban az időben, amikor kidőlt is, ott kell a nagy mennyiségű fát azt fenntartani.
Gondolom, hogy a fában is sok a kár, de ilyenkor, amikor hosszú ideig ott van a földön ez a kidőlt fa, a bogarak, a kártyák nem szaporodnak el, és csinálnak több kárt a még álló fákban is?
Kicsit úgy megreformáltuk az erdészetet. Az erdészet is szakszerűen és jódallással dolgozott az elmúlt 3 évben, és azokat a fokárokot teljesen kipucoltuk, ahol erre precedens volt. Nem azt mondom, hogy nem lehet, és nem lesz még, de az a nagymértékű száradás, ami ezelőtt 3 évvel elindult, úgy gondolom, nem én, hanem a szakemberek, hogy egy kicsit úgy ma megyünk kifele ebből a betegségből.
Említettük a pályázatot. Annak idején nem lehetett volna egész területre pályázni, vagy ez hatalmas nagy összeg lenne?
Hát ugye a visszaerdősítési pályázat teljesen ezekre a területekre volt kiírva, ahol valami természeti katasztrófából ledőlt, akar elégett, vagy valami ilyesmire lehet pályázni. Ezt amikor kiírtak elsőként, és nem is tudtuk volna átfogni egyszerre akkor a területet betenni, és akkor így próbálkoztunk 2023-ban a 100 hektárról, 2024-ben az 50 hektárról, 2025-ben az 50 hektárról, tehát így 200 hektár, amit pályázatból szeretnénk, vagy már folyamatban van, a többit nyilván önerőből. Hát megye szintén nem ütetnek 100 hektár, 200 hektárt egy évbe, nem hogy akkor egy birtokosság önmagába. Hiába vannak cégek, van az erdészet, aki felügyeli, aki levezeti az ültetést, de úgy kell elképzelni, hogy 200 hektár fölött, a millió fölötti csemetéről beszélünk, de akkor a mennyiség azt a 2-3 hét alatt elültetni, hogy ezt így fel kell szakaszolni.
Van elég csemete? Tehát tudnak a csemetekertek annyit termelni, hogy mondjuk az egész megyének elég legyen?
Szerencsénk volt, én úgy mondom, hogy mindig egy évvel előtte megtettük a lépéseket, hogy ma előszerződésemmel foglaltunk, amikor átvettem a birtokosságot, akkor az elődömmel foglalt. Hát én most már úgy 3 millió körüli csemetén tudom, amit a mi vezető tanácsunk ideje alatt ültettünk el. Ezt nyilván gondozni is kell, és csak román csemetét lehet elültetni, tehát erre is megvan a törvényes keret, hogy milyen csemetét lehet elültetni, hol termet, milyen magból, tehát kontrolláltan van ez az erdészetnek a feladata. Nekünk lesz most egy 5-6 éves, akár 7 éves pótlás is, ugye nyilván ezen, amikor a 800 hektárt minden évben, vagy a száradás, vagy az egér kirágja, vagy egyszerűen nem él meg, és akkor itt rengeteget kell pótolni. Erre hála Istennek, hogy most az idénre tudjuk indítani ezt a 1 millió lejes csemetekárt pályázatot, amivel most már szeretnénk 200 ezer magot jövő hónapban elültetni, és 1-2 éven belül magunk pótlására eleget tudunk termelni.
Hány százalékos a veszteség? Tehát említettük az egérrágás, kiszáradás, tehát mondjuk elültetnek 1000 csemetét, annak hány százaléka él meg?
Hát nyilván, hogyha egy nagy szárazság van abban a hónapban, tavasszal vagy nyáron, de hála Istennek a Jóisten velünk volt, és köszönjük neki azt, hogy tényleg eddig segített bennünket, hiszen akkor a szárazságot nem adott még ide, hogy megszáradjanak. Úgy mondják a törvény szerint, hogy a 75-80 százalékos túlélés az már nagyon jó ültetés, és 20 százalék az már úgy elmegy a törvényes kereteken belül. Ami nagyobb százalékban nem éli túl, tehát akár 50 vagy 20 vagy akár csak 10 százaléka él meg, akkor az külön le kell jelenteni, azt már másképpen kezelik, de arra is van precedens.
Lehet változtatni a fajta összetételen? Tehát, hogy olyan fákat ültetni a kidőltek helyébe, amelyik rezisztensebb betegségre is, vagy akár széltörés ellen?
Ezt a az üzemtárv határozza meg, ami egy 10 évre szóló üzemtárv. Abba le van konkrétan írva, hogy melyik területre milyen kompozíció megy. Itt nálunk magas hegyvidéken, Margitának a túloldalán, a Csiki hegyekben inkább 80% molit, és most már beengedték a 10% bükk és a láricsot. Nagyon örvendünk a bükknek, hiszen itt, ha visszaolvasunk, akkor itt bükkösök is voltak. Ha csak az 1 millió csemetét mondom, de több van, sokkal több elültetve. Tehát az 1 millióból 200 000 már bükk van ültetve, 100 000 már ez a larics, ez a lompulató fenyő, tehát a sávokra, a hegygerincekre, ahol inkább a szél lekapna, ott mind ezek vannak ültetve. Egyenlítettük, úgymond nem az van visszaültetve, ami volt. Nyilván melegedett is itt a tájhesség.
Pályázat mellett önrészsel is be kellett szállni. Nagy ez az önrész?
Hát a pályázati részt külön választanám, az teljesen 100% finanszírozott, éppen csak a tevéhaját kell kifizesse az önkormányzat, de mellette, amit önerőből ültetünk vissza, arra is van törvény, és jó, hogy van törvény, én azt mondom, már nélküle mellé mentünk volna nagyon. Említek egy hektáros széltörést, az egy hektáros széltörés megtörtént, értékbe teszi az árdészát, kijön egy értékakta, és azt szerint lehet értékesíteni a cégek fel, a cég kitermeli, és a kitermelt fa mennyiséget köbméterben meg van határozva, mondok egy számot, 1000 köbméter, akkor az 1000 köbmétert be kell szorogni a 164 leges országos átlagáról, és annak 20%-át be kell tenni, 10-25%-ig attól függ, hogy milyen a terület, de általában 20-at beteszik egy külön kontra az erdészetnél, amit majd a birtokosság fog ügykezelni, de abból vissza kell ültetni. Tehát itt nincs meg az a veszélye annak, hogy eladod a fát, és akkor majd miből ültetni. A nehézség az volt, ugye, hogy amikor 2020-ban olcsóbban kellett eladni, vagy nem volt annyi érték a fának, akkor nyilván kevesebb érték előtt így az ültetési alakba, de a legnagyobb gond az volt, amikor megjelentek a pályázatok, és volt még második széltörés, és nagyon felment a csemetének az ára. 4 szélre emelkedett a minimálbőr, évente 16%-kal minden emelkedett, és azok az árak már nem fedezték volna ennek a területnek a visszaültetését, ha nem lettek volna meg ezek a pályázatok.
Amióta a közbirtokosság elnök, azóta csak befektetnek és befektetnek. Nem tették szóvá még a tagok, hogy hát az elődje azért adott is nekünk, nem csak befektetett.
Itt a legnehezebb az volt, hogy nem kéne magyarázkodjak, de meg kell magyarázom. Tavaly előtt is, én azt mondom, hogy a többi birtokossághoz még egy kicsivel jobban tudtunk adni. Az idénre megvolt a közgyűlés, hála Istennek, és örvendek, hogy csendben lement és megértették, legalábbis bánt. Aztán, hogy ki mit mond, az most már igen nem fog tudni érdekelni olyan szempontból, hogy én a fejemet ki kell vegyem a vízbe, és kell menjek eléfele. Mert hogyha visszanéztem, akkor elhúztak. Ez a legfontosabb, hogy kell legyen egy irányelv, és azt is mondtam a birtokossági gyűlésen, hogy ez a vezető tanács, vagy akar én nem a mába, nem a tegnapba kell gondolkozok, hanem az, hogy mi lesz 5 év vagy 10 év múlva, és én úgy gondolom, hogy ezzel a pályázati dolgokkal kivettük a birtokosságot a víz alul, és lássuk azt, hogy nem kell majd minden egyes tag 2-3 csemetét vagy annak az értékét visszafizesse. Nyilván a mentalitásban óriásit változott, én azt mondom, akár csak a 3 év valami, mióta ebben a rendszerben belelátok. Ugye az a birtokosságot onnan örököltük, és akkor régen minden tagnak megvolt a saját feladatköre, akár reglőtisztítás, tehát ilyen kalakába be kellett dolgozni. Annak fejében majd mindenki megkapta a részesedését, de mindenki tett azért, hogy a birtokosság maradhasson. Most a rendszer teljesen átalakult, mindenki elvárással van, tisztelt a kivétel, de az, hogy miből, mit tudta megvalósítani, ez a kérdésen nem nagyon foglalkoznak. Tehát a járandóság, a tűzifa mellette, és maga az, hogy a birtokosság a mindennapjai, vagy esetleg hogy volt régebb, nem is nagyon beszélnek erről. Most, ha így van, mi így kell menjünk előre, én azt mondom most is, hogy lehet, csak azért néha nehéz.
Albert Alfonz Pált, a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság elnökét hallották. Ismerjük meg a gyógynövényeket egészségünk érdekébe. A zsindelkészítés fortéjait meg kell ismerni, hogy minőségi munka kerüljön ki kezünk alól. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Marosvásárhelyen édes a lórja. A szívemet nehéz bánat szorítja, le sem megyen a szívemről a bánat, még csak párja nem leszek a babámnak. Ez a kislány tejjel most így nem vízzel, törülközik fehér rózsa levéllel, fehérebb is az orcája a hónál, pirosabb is a fakadó rózsánál. Éjfél után egyet ütött az óra, gyere babám, kísérjél ki az útra, kikísérlek ki az útnak szélére, megölellek, megcsókollak kedvemre. Kikísérlek ki az útnak szélére, megölellek, megcsókollak kedvemre.
Veres Árpádot hallgattuk, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A mazsolát, diót, mogyorót, rahátot előforgassuk lisztbe, és csak azután tegyük a tésztába, különben mindig lehúzódik a sütőplé aljára. Az illatosító anyagokat, rumot, vaníliát mindig a végén adjuk az édességekhez, szörpökhöz. A mártásos ételeknél a rántás helyettesíthetjük eresztékkel is, ami nem egyéb, mint hideg vízzel simára kevert liszt. A zöldséget nedves törlőruhába burkolva tarthatjuk frissen. A diétás ételeket vízzel telt edénybe tegyük a sütőbe, hogy a zsiradék ne bomoljon fel bennük.
Hallod-e nótás füttyös szép madár, ennek a huncutságnak vége már. Szállj el a bús szívemről messze földre, mindörökre te hütlen csapodár. Huncut a mája, cúzát, csalfa vagy, párom is akkor légy, hát majd, ha fagy. Ég veled, édes rózsám, Isten áldjon, azt kívánom, magadra ne maradj. Gombház, gyere ide, prímás, veled a szívem búját, ma még eltemetem, tedd rá a húra a vonót, reggelig rakjad szépen helyére az eszem. Gombház, gyere ide, prímás, veled a szívem búját, ma még eltemetem, tedd rá a húra a vonót, reggelig rakjad szépen helyére az eszem. Szépen helyére az eszem, gombház, gyere ide, prímás, veled a szívem búját, ma még eltemetem, tedd rá a húra a vonót, reggelig rakjad szépen helyére az eszem.
Vas Mária vagyok, Erdőszentgyörgyről.
Mióta foglalkozik gyógynövény gyűjtése, szárítással?
Kicsi korom óta, de hogy nagyobb mennyiségbe, az most egy pár éve, 3-4 éve alakult ki, egy mentaültetvény tulajdonosai vagyunk, és egy fekete ribizlis, aminek a további feldolgozásába gondolkoztunk, és ez született belőle.
Miért gondolkodtak gyógynövényben? Rés volt a piacon? Vagy szeretnek egészségesen élni?
Inkább az egészséges mód felé, viszont nem kutattunk a piac után. Aztán jött magától, hogy még az erdőn mezőn fellelhető gyógynövényeket, mivel többnyire ismerem, a családom segítségével nagyon sok növényt gyűjtünk, szárítjuk, gondosan, odafigyeléssel, holdnaptár szerint gyűjtjük, megfelelően tároljuk, és aztán összefeldolgozzuk, összerakjuk, betegségek szerint próbáljuk értékesíteni.
Van, amit külön csomagol, de vannak ilyen keverékek is.
Igen.
Hogy szárítja, vagy milyen technológiával szárítja, hogy ilyen gyönyörű szépek maradnak? Színben is, formában is?
Ahogy hazamegyünk, azonnal a padlásra, egyszer felaprítva, utána kiterítve, és minden nap kétszer megforgatva, és ahogy porászáradott, tehát amikor törik a növény, azt azonnal csomagolom be egy
papírdobozba betakarom, hogy por meg bármi ne kerüljön hozzá, és ennyi. Odafigyeléssel és szeretettel.
Hová jutnak el ezek a gyógynövények, ezek a szárítmányok? Mert azért sokan megnézik itt a standjánál is, de gondolom, aki egyszer kóstolta, az visszatérő kliens.
Hála jó Istennek, igen.
Meddig lehet használni egy ilyen gyógynövényt? Mert azt szokták mondani a hozzáértők, hogy egy éven belül azért jó, ha elfogyasztjuk.
Igen, annyit is gyűjtünk, hogy egy év alatt fogjon el, nem szeretjük rakosgatni.
Én látok itt tinktúrákat is, látok gyógyszappanokat is. Ez is a gyógynövénynek a következménye?
Igen, és a visszajelzés az, hogy hatásos a galagonya tinktúra, a pitypang tinktúrám, a csalán tinktúrám, az ekinacseám, a rozmaringom, a kakukkfüvem. Elég széles a palettám. Mentaolajunk is van, menta lepárlás után került a víz is, úgyhogy azt is lehet hasznosítani csípésekre, száraz bőre, horzsolásra, mentaolajat inhalálásra, fejfájásra, külsőleg bekenni, és hála jó Istennek, messze vitték már a jó hírét a termékeimnek.
Most, hogy ennyi vadveszély van, rizikós a vad gyógynövényeknek a begyűjtése, tehát a vadonból való begyűjtése? Vagy egyre inkább abban kell gondolkodni, hogy minél több növényt termesszek én meg?
Mindent nem tudunk megtermeszteni, elég sokat próbálunk, viszont a mezőn soha nem gondoljuk a veszélyt. Mindig körülnézünk, mikor kimegyünk, és nem megyünk be olyan nagyon bozótosba, hogy látható legyen, és akkor a szeretettel tudunk lehajolni a növényhez, hogy szerintem megtaláljuk egymást.
Meddig lehet ezt csinálni ilyen nagy szeretettel?
Nem tudom, de remélem, hogy még egy pár évig szeretném.
Ez egy személyes vállalkozás, vagy a család is ott van, amikor kell gyűjteni?
Segítenek, hál' Istennek. Nem csak egyedül.
Vas Mária erdőszentgyörgyi gyógynövényes válaszolt kérdéseinkre, a folytatásban Balog Dénes énekel.
Én magam is ahhoz vagyok szokva, szeretem a másasszonyát. Én magam is ahhoz vagyok szokva, szeretem a másasszonyát.
Mihályko János, Máréfalvi, Szilatési, 80 éves vagyok.
Nem mutatja, olyan virgoncan jött itt, ment a udvaron.
Hál' Istennek, pedig azt mondja, 64 óta ütöm a vasot.
Akkor azt jelenti, hogy a munka megedzi az embert.
Nem tudom, megedzett lehet.
Ma már egy ritka mesterséget űz, kovács. Van még munkája?
Hát egy kicsi van, de most már olyan sokat nem tudok vállalni, mert fájnak a karjaim, vállom. Még a tennap is vasoltam egy lovat.
Van sok ló?
Olyan sok nincsen ma, ami járó. A csitkós ilyen-olyan vannak, majd van vagy 40-50 darab körül a faluban.
És más kovácsolt munkát kérnek öntől?
Kerítéseket a fiam csinálja. Kaput, kerítés, lépcsőt, azokat ő csinálja. Ezt is érti, mert bébé segít, nincsen a probléma, mert és ha kell patkót is felüt és minden, de ma nem jövett álmodik, hogy csak ára álljon, mert nincs annyi.
Ő miért lett kovács? Örökölte a én... szülei is azok
volt? Nem voltak, nem voltak, ez van még legénke koromba. Iskolások voltunk, és akkor ma pedzettük, hogy csináljunk valami fúvót, azt itt a szomszédommal. 2 éve idősebb volt minden, és elment a Minosnak, kemény falára, vagy 3 évrás. Aztán azután folytattam, még voltam én kollektivista is. Telekfalban én voltam a főkovácsot a kollektívnek. Azután bejöttem Boldogfalára, ott is 1 évet. Aztán azután ugye hazajöttem, a szövetkezeti alapon dolgoztam, vagy 27 évet.
Én amikor látom a Kovács dolgozni, mindig felmerül bennem a kérdés, hogy üt egyet a patkóra, 2 üt melléje, vagy fordítva. Miért üti ezt a taktust?
Ugye itt fogom a vasat, kolléga üti a nagyja. Így aztán így fordítom a vasat így, akkor koppantok a züllőre, amikor kell fordítsam a vasat.
Azért, hogy legyen benne a ritmusba?
A ritmusba ez, de hogy másik az alatt már odaüt, a koma, aki üti a nagyverővás, akkor én ezt beütök, úgy. Van olyan es, hogy üt is, akkor én csak lezényelöm, hogy igenes, igenes, igenes. Igen, a ritmus.
Minden felszerelése megvan, itt nagyon felszerelt a műhelye, rengeteg kalapács, meg mindenféle fogója van.
Még a régi időkben, mikor még a faszakereket csináltuk, akkor kellett sok szerszám. Ilyen, olyan cifraságnak, ennek, annak. Hát annak idejében nem volt gumis szakér, hogy gumi legyen. A kerék, faszakér.
Ma ilyen díszelkereket sem készítetnek?
Nem igen, most már. Akkor még csináltunk ilyen jó vastengői szekereket, hogy kicsit megcifráztuk, ez az, hogy mutasson jó, no de. Így nem nagyon. Egyet csináltam, volt, na mondjuk csinos szekeret arra fel, ez a Kovács Zsuzsi csináltat, ott volt az a Szombatfalván, ilyen tájháznál, tudja. A jó finomul, és meg volt csinálva. Na. A kerekestes elkapta, hogy csinos munkát csinálsz. De így másképpen csak olyan csináltunk, ami strapa.
Az iskolásokat hozzák, hogy megmutassa, hogy hogy kellett patkót készíteni?
Közben hozzák. Lennek, széteneznek, ez az.
A fiatalokat érdekli ez a mestersége? Lesz, aki tovább vigyem?
Ezt itt nem. Ilyen más munkákat, mint ahogy tetszett mondani, hogy kárt, kapu, mit tudom, lépcsőt, vasbós, ezeket. De most már nincsen olyan, akinek átadni. Nincsen. A fiam ős be is segít, de ő, hogy reáljon ára, nem már. Kicsi van, nincs annyi, hogy most már napról napra fest csináljuk. 2-3 hónapban egy lovat megvasalok, vagy kettőt, így átelik. Amíg bírom, addig még ütöm, biztos. Mindahogy ezelőtt mondta egy magyarországi kovács, ott is kérdezte a rupert erre, hogy ha maga azt mondja, addig üti a vasat. Még nem békültem kivel, azt mondja, ütöm, addig ütöm.
A Máréfalvi Mihályko János Kovácssal beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Gyárfás Mária énekel.
Gerencéről vagyok, Timar István, egyébként főfékedek. 1972-ben születtem, szeptember 5-én láttam meg a napvilágot. Itt születtem Gerencén. Édesanyámot nem vitték kézdíni, mert akkor Gerencén szülészet volt, úgyhogy törzsökeres gerencei vagyok.
Mikor jött az életébe a zsindelykészítés? Mert eddig még csak Székelyvarsáron találkoztam zsindelykészítőkkel. Itt is hagyománya van a zsindelykészítésnek?
Igen, nagy hagyománya volt, hiszen a falunak a felső fele, a felszegi emberek ebből írtak a zsindelycsinálásból. Foáladás.
Gyerekkorában már beleszokott a szakmába?
Nem, hanem én amikor ide a fészekbe felkerültem, a feleségemnek a nagyszülei kábá foglalkoztak zsendécsinálás. A Jakab is van, nagy tatájék, ők faragták a zsendét, úgy aztán megkedveltem volt a zsendécsinálást.
Azért ennek is megvan a fortéja, mert itt magyarázta nekem, hogy meg kell nézni a jobbra forduló, a fa, a balra forduló. Ezen mit értenek?
Az, hogy amikor az erdőbe elmész, ugye a fát azt ki kell választani. Inkább északos oldalban van az a zsendélyfa, és amikor ugye a fával szembe halasz, ugye látod, hogy merre tekeredik, tehát hogy merre megy fel a fának a kanálja, hogy balra megy, jobbra megy. És viszont az algait is figyeled, hogy fának az alga felfelé vannak-e, vagy pedig lefelé hajlik. És akkor ugye a fa levágódik, hazakerül, felvágjuk általában méret 45-ös, de a tornyoknál az 50-est is használtak.
Tehát a hosszúsága 45 cm a zsindelynek
volt. Az úri házaknál valamikor réges-régen ott már 50-es volt, 47-48. Úgyhogy a fába, mikor belenézel, állasítod a tőkét, akkor ugye belenézel a levélbe. Mindegy, hogy hogy fordítod, balra megy, az balra megy.
Az számít, hogy jobbos vagy balos? Mikor felkerül a tetőre, ennek van valami gyakorlati haszna?
Igen, van persze, mert a bal az tapad a léchez, tehát hozzásimul a léchez, a jobb az egy kicsit felbillent. És ezért inkább választották a balra tekerést, hogy az mindig ráalapul a zsindely lécre.
Gondolom, aki veszi a zsindelyt, nem mindenki ért ehhez, vagy igen, már úgy jönnek, hogy azt nem fogom megvenni, mert az jobbra fog tekeredni, és akkor nekem fel fog kunkorodni.
Például avval sincsen semmi gond a jobbra tekeressel, mert hogyha felverődik, például egy kutgardolásra, vagy egy vikendházra, vagy valahova olyan helyiségre, azért nem annyira számít ez. Na de az a lényeg, hogy mindig egyenes legyen a zsendély, és a balra tekerest azért választották, hogy jobban tapad.
Van sok alapanyag, vagy most, hogy vágják nagy ütembe az erdőket, akkor megfogyatkozott a fa?
Ez a zsendélyfa, ez inkább műfa kéne legyen, ugye ez jó járó fa kell legyen, sima, kérgű, tehát bog nélküli, és a fának a hegyibe legyen az ág. Legalábbis én úgy tanultam, hogy 8 méteren fejjel legyen az ág. Minél simább a fa, annál jobban jár. Tehát jó járó falra van szükség.
Jó messziről kell hozni.
Hát igen, messziről, hogy a harangszó ne haladszódjon fel. Ahogy azt mondták az régebbi idősebb bácsik már nagytata, és hogy minél messzébb hozod a fát, annál jobb.
De ez azért volt, hogy ne a közeli fákat vágjuk ki? Vagy azért, mert ott voltak a jó vastag fák?
Hát ott voltak inkább a vastagabb fák. Aztán legalább olyan 25-es, 30-as, 35-es fa átmérőjű kellett legyen, hogy tudja a zsindélyt felvárni belőle.
Ma mennyi ideje van zsindelykészítésre? Mert azért van más munkahelye is, millő egy elfoglaltsága van. Ez a kikapcsolódás, vagy ez is alapmunka?
Nekem ez hobbi lett végül, mert építettem egy flékenyezőt a háza szembe, és arra a zsindélyt én faragtam. Az volt az első munka. Na aztán azután jöttek kollégák, ismerősök, hogy kell valamire, flékenyes sütő tetejére, vagy pedig lenn kutgardolás, akkor faragtam munka után, mert inkább munka után dolgozni arra.
Mondjuk egy házra hány száz darab kell, vagy hány ezer darab kell?
Attól függ, hogy a ház mekkora, mert úgy lehet számítani, hogy egy négyzetméterbe belemén 37-38 darab zsendély, és akkor az szerint, hát több mint 5-6 ezer, tehát a háztól is függ, hogy mekkora a ház, mert ugye a zsendély tetőnek nagyobb szöget adnak, hogy a víz folyjon le, és egy-két sorral, vagy három sorral is ugye magasabb. Például 37 ezer van a zágoni Mikes kastélyon zsendély, mert akkor szakiskolába jártam kovásznál, és amikor a zsendélyt itt Gelencén kellett összegyűjteni, nem, akkor nagyon sokan még faragták a zsendélyt, sok helyről vásároltunk. Még olyan helyeken voltunk, hogy kézzel hornyoltak. Arra emlékszem, hogy arra kuriára 35-36 ezért szedtem volt ezt a faluba.
A nem kézi munka, hanem gépi ez a hornyolás?
Hát a hornyolás az igen, de a zsendelyfejlvár és kifaragás, minden az inkább kézi munka.
Ma sokan készítik a zsindejt itt Gelencén? Vagy már megfogyatkozott a szakembergárda?
Megfogyatkozott nagyjából, de itt a szomszédban Rostibi vagy Attila, ők még csinálgassak. Csak kézzel, csak annyi, hogy géppel hornyolódik ki a zsindej. Mind hasított zsindejt keresnek, mert hasított zsindejre van szükség.
Mikor van ideje ezzel foglalkozni? Délutánonként?
Hát igen, munka után, vagy mikor szabadságom vagyok, akkor szoktam közbe-közbe egy-egy kicsit csinálni. Most nem csináltam rég, de remélem, hogy még csak neki fogok, nos, még van egyet, aztán csinálgatok.
Hamarosan megint beindul a lakodalmi szezon, és hétvégén akkor foglalt lesz, mert hát, vőfélyeskedni is szokott, vagy gazda is szokott lenni.
Igen, hát vőfélyeskedek, most nem akkora nagy mértékben, mint ezelőtt. Kevesebb lagzit vállalok, de közben azért jól esik. Szombatonként elmegyek, úgyhogy vannak olyan szombatok, hogy itthon vagyok, és akkor aztán tudok dolgozni a zsendellyel is.
Én most azt látom, hogy megint kezdi reneszánszát élni az a régi lakodalmi stílus. Inkább nyúlnak vissza a gyökerekhez nagyon sok fiatal. Persze vannak ilyen modern lakodalmak is, és akkor itt jó szolgálatot tesz a vőfély. Vannak-e olyan igényeik a fiataloknak, hogy egy kicsit a hagyományost keverjük a modernnel, vagy ha a hagyományos, akkor az legyen végig hagyományos?
Én nagyon örvendik azoknak a fiataloknak, akik tényleg válasszák a hagyományos lakodalmat, ugye búcsúztató a szülői háztól, a mennyasszonyi kikérés, főleg az, hogy gyalog levonulni a falon, hogy lássák a mennyasszony, mert ezelőtt ugye gyalog történtek a felvonulások, és büszke is volt a mennyasszony arra, ha az utat elkötték, vagy láttak, na már mindenki mennyasszonyt akart nézni, nem vőlegényt, mindig azt mondták, hogy megnézzük, hogy milyen a mennyasszony, arra vőlegény sem volt ügyetlen, de mennyasszonyra voltak kíváncsiak. Hát van olyan fiatal pár, aki maradunk a hagyományoknál, hogy mikor megkezdődik, legyen egy kicsit hagyományos, de most van legtöbb helyt a modern dolgok, a játékok, a mennyasszonyi lopások, inkább beváltak, mint a hagyományos lagzi.
Gondolom, hogy inkább a pénz az, ami motivál, mert régebben mindenki azért ment lakodalomba, örült, hogy elkelt az a lány, vagy megnősült a fiú. Most meg minél többet hívjunk, minél modernebb helyen legyünk. Nincs egy ilyen érzése?
Igen, nagyon sokat különbözik a hagyományos lakodalomtól az mostani, mert ugye úgy van, hogy ezelőtt összetartottak. Falu helyiségeken volt a lakodalom, jó volt városon és természetes, de én amikor kezdtem, akkor úgy kezdődött a lakodalom, hogy inkább olyan hagyományosan, de összetartva, összefogva készületeket vittek a lakodalomba, tehát az azt jelenti, hogy a szomszédság, a rókonság segítette az ifjú párt, hol egy tyúkkal, hol tésztasütéssel. Ezelőtt úgy volt, hogy a bort is vitték korsóba a lakodalomba, és akkor a házi gazda az reaírta a nevet, hogy melyik családtól kapták a tyúkot, melyik család vitte a bort. És így a fiatalokat tudtak segíteni, mert ezelőtt nem sok pénzt kapott az ifjú pár, de segítséget kaptak, például mosdót állat vettek, párnát, paplont, tekenyőt. Tehát ami egyszer szükség volt a konyhába és a családi házba, azt ajándékoztak. Manapság ugye a pénzről szól, mert pénzt adnak inkább a fiatal párnak, és akkor ugye az esküvő is másképp zajlik. Tehát most fizetni kell. Nagyon sokat ezelőtt pedig lenn összhangok voltak, egymás segítették az emberek. És így könnyű volt kezdeni az ifjú párnak az életet.
A gelencei férfi dalárdának is a vezetője. Mennyi fellépésük van a dalárdával? És hogy lehet beszuszukálni mindent ilyen gazdag munkaprogramba?
Hát ugye a gelencei férfi dalárda megalakulása 97-ben kezdődött, Lukács Józsi bácsi volt a megálmodója, ő szervezte, gyűjtötte ezt a társaságot. Attól arra felé ugye gyarapodott nőt, mert 17-en, 16-on voltunk elejányítás, aztán lettünk végül 30-an, 25-en. Hát vannak fellépések, arra mindig fel kell készülni, hívások azok vannak, mint például most is Encsedre meg vagyunk Magyarországra. Hív a város napokra.
Még van, akivel énekelni? Szívesen jönnek a férfiak?
Ugye most van, azt kell mondani, hogy a világban mindenki dolgozik, mindenki menjen, mert pénz kell. Na, de vannak nótakedvelők, akik szeretnek jönni, a próbára is, de viszont a fejlépésre, és ennek nagyon örvendünk, mert az kell, most nem szeretnénk a hagyományokat elhagyni, tehát szeretnénk az utókorról is megkedveltetni azért, hogy érezzék azt, hogy igenis létezett, volt, van, és még legyen.
A gelencei Timár István zsindelkészítővel, vőféjjel, a gelencei férfi dalárda énekvezérével készült interjúnkat sugároztuk az elmúlt 10,5 percben. A folytatásban Fazakas István énekel.
Akasztom a szegre, gyáva legény, kinek nincs szeretője, gyáva legény, kinek kettősé, de három nincs, nem is szép legény, kinek göndör haja nincs. Édes jó anyám, nem írok több levelet, Szilajcsikom, megrúgta a jobb kezem, fájdalmasan kilátszik a csikó rugása, sír a jó anyám, hallik az okogása. Fájdalmasan kilátszik a csikó rugása, sír a jó anyám, hallik az okogása.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Okay.
többet én csókot adok én meg. Nem az enyém szőke cserélhat össze, amivel többet én csókot adok érte. Gyakran termet rajta, nem kell nékem a kendere, csak a pozdorjája. Pozdorjából tüzet rakom, megfűtőzöm nála, a galambom gyó, csinkit megszárítom nála. Paraszt életet neleget, de nem adtak oda, halunkbeli legények meg pittyet hánytak sorba. Szilágy ballánk éretének oda nem adának, Nagyváradi rácestának oda locsaknának. Szilágy ballánk éretének oda nem adának, Nagyváradi rácestának oda locsaknának.
Domokos Piroska énekelt. Jövök Edenit a gazda életben, többek között Pálffy Albert hodgyai gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csik Rákosról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Lisznyóról hallhatnak. Gazda élet műsorunkat követően viszont Tamára kért, zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Édesanyám, nem tudom, mi bajom, más öleli a kedves galambom, más öleli csókolja a kedvesem, a csárdából nézem keservesen. Elfújt a szél az egri hegyet, szeretnélek babám, de nem lehet, messze nekem innen oda járni, így hát babám
Kerestély Lászlót hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Bordi Aranka és Madaras Gábor énekel, majd Bánbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Töröm, megfizetem a szárát, adj egy villát, gyűjtsem össze a szénát. Sűrű a rend a sok sárga virágtól, nem akarok elválni a babámtól. Sűrű a rend a sok sárga virágtól, nem akarok elválni a babámtól. Nem akarok elválni a papámtól.